Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Monga Attila, vendégünk pedig a stúdióban Alexa Noémi, a Transparency International Magyarország ügyvezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Pár nappal ezelőtt a korrupció ellenes világnapon a miniszterelnök járt a Transparency International rendezvényén, és arról beszélt, hogy Magyarország egyik legfontosabb stratégiai kérdése a korrupció visszaszorítása. Ön és az ön szervezete hogyan értékeli az elmúlt egy évben végül is két kormány erőfeszítéseit, hiszen az év azzal indult, hogy Gyurcsány Ferenc még a válság közepén brutális intézkedéseket ígért a korrupció visszaszorítása érdekében.
Ez az intézkedés csomag kimerül abban a csomagban, ami most a parlament előtt van, és a jövő héten szavaznak róla. Ez mindenképpen egy előrelépés, de messze nem oldja meg a problémát. Tehát ennél sokkal szélesebb és strukturálisabb reformokra van szükség. Nagyon sajnálatos, hogy a kampányfinanszírozás, illetve pártfinanszírozás reformja elmaradt ebben az évben, és ugyanígy sajnálatos, hogy a közbeszerzési törvény sem egyszerűsödött. Mi ezeket látjuk a két fő gondnak.
De az év elején úgy indult bele az évbe, hogyha jól emlékszem, hogy a nevezetes antikorrupciós testületből az önök képviselője több más civil szervezet képviselője mellett kivonult. Ahhoz képest a mostani helyzetet előrelépésnek értékeli az elmúlt egy év eseményeinek fényében, vagy honnan indultunk gyakorlatilag az elmúlt év elején?
Onnan indultunk, hogy létezett egy antikorrupciós stratégia és akcióterv, amit ez a testület létrehozott, és mivel ennek a végrehajtása elmaradt, de még a kormány sem tárgyalta, ezért léptünk mi ki ebből a testületből. Ebben sajnos ugyanitt állunk, tehát a mai napig nem került elő ez a stratégia, ami nagyon nagy hiba, mert felépített és egy jó minőségű anyagot tettünk le az asztalra, azt gondolom ebben a testületben, és hogyha azt végrehajtanánk szisztematikusan, akkor visszaszorítható lenne a korrupció. Ennek egy eleme ez az antikorrupciós csomag, amiről a jövő héten szavaz a parlament, tehát előrelépés, de kis lépés.
De magyarul, hogyha nincsen átfogó stratégia, tehát nem nagyon látszik, hogy ez a csomag hova is illeszkedik be, akkor szkeptikusnak kell lennünk azzal kapcsolatban, hogy ez milyen eredményeket fog elérni ez a csomag, vagy sem?
Valamelyest szkeptikusnak kell lenni, de a csomagnak vannak olyan elemei, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a korrupció ellen fellépjünk, ilyen például a közérdekű bejelentők védelme.
És a kampányfinanszírozás vagy pártfinanszírozási csomag kudarcát hogyan értékeli? Ez hosszú időre visszavetheti ezt a fajta gondolkozást, vagy mit gondol róla?
Azt gondolom róla, hogy ez a kudarc biztos, hogy azt vetíti előre, hogy nagyon nagy változás nem lesz a korrupció területén, egészen addig, amíg ez a reform meg nem történik. Nagyon nagy kérdés, hogy a következő kormány milyen összetételű lesz, és mennyire lesz hajlandó reformokra. Könnyen lehet, hogy olyan típusú kormánnyal fogunk szemelni, vagy olyan többséggel, amelyik képes akár egy hét alatt, vagy egy hónap alatt az egészet megváltoztatni, és az egy hatalmas előrelépés lenne.
Nézzük kicsit részletesebben ennek az évnek a különböző elemeit. Ön is említette, hogy készül és napokon belül a parlament elfogadja az antikorrupciós csomagot, ami egy újfajta hivatal felállítását is hozzá, egy közbeszerzési tanácsból átalakuló új hivatal foglalkozna a korrupció ellenes küzdelemmel, speciális szabályok lépnének életbe a bejelentővédelemmel kapcsolatban. Mit hoz pontosan ez az új csomag? Tehát mennyiben fog megváltozni a korrupció ellenes küzdelem, hogyha elfogadja a parlament?
Azt akkor fogjuk látni, hogyha megtudjuk, hogy hogyan történik a végrehajtása a csomagnak, de hogyha optimistán nézzük, akkor elsősorban, ami a legfontosabb és a legpozitívabb a Transparency International értékelése szerint, az az, hogy aki korrupciót tapasztal, és ennek a feltárásában közreműködik, ezt jelenti valahol, az a személy védelemmel részesül, tehát nem érheti emiatt őt retorzió. Ez egy nagyon régi kötelezettsége Magyarországnak, ami most teljesülhet, és nagyon fontos, hogy motiváljuk azokat az embereket, akik hajlandóak állásuk, egzisztenciájuk kockáztatásával korrupciós cselekményeket feltárni.
Ez a bejelentővédelem intézmény rendszere, tehát hogy valamilyen védelmet kap az, aki korrupciós cselekményt lát és a hivatalokhoz fordul. De egyébként volt ilyen, tehát hogy az látszik, hogy azért nem tesznek bejelentést a különböző hivatalokban, cégeknél alkalmazottak, mert azt látják, hogy nem kapnak megfelelő védelmet. Tehát magyarul van erre igény a magyar társadalom, hogy legyen ilyen bejelentő védelem, vagy nincs?
Igen, a felmérések azt mutatják, hogy két okból nem teszünk bejelentést, két fő okból. Az egyik az, hogy félünk a retorzióktól, a másik pedig az, hogy attól félünk, hogy nem történik úgyse semmi. És ugye akkor itt a másik pillér, azt gondolom, hogy az első pillér, tehát az, hogy ne érjen minket retorzió, ennek a megoldásához ez a törvénycsomag jó keretet biztosít. Az, hogy valóban történjen is valami, tehát, hogy kinyomozzák az ügyet, ebben kicsit szkeptikus vagyok, hogy egy új hivatal megoldja azt a problémát, amit ugye látunk nap mint nap, hogy borzasztó kevés korrupciós eset kerül a bíróságok elé, nem elég megalapozottak a nyomozások, nagyon enyhék az ítéletek, stb.
Mit jelentene egyébként maga a bejelentő védelem? Tehát milyen védelmet kaphatna az, aki valamilyen rendellenességet, szabálytalanságot, korrupcióra utaló cselekményt lát, és veszi magának a bátorságot, hogy az igazságszolgáltatáshoz fordul?
Ugye elsősorban egy csatornát biztosít, tehát, hogy nem a feletteséhez kell fordulni a bejelentőnek, ahol minden valószínűség szerint magát a korrupciót tapasztalja, hanem egy külön csatornával lehetősége bejelentést tenni, biztosítják az anonimitását, és akkor válik igazán fontossá a bejelentő védelem, hogyha valamilyen retorzió érné magát a bejelentőt, mert akkor egyrészt jogi védelmet élvezne, jogképviseletet is kapna, másrészt pedig valamilyen anyagi kompenzációt
tehát
is kaphat.
Tehát valamilyen ösztönzést jelentene, egyrészt anyagi ösztönzést, másrészt pedig jogi védelmet az állam oldaláról?
Igen. Az anyagi ösztönzés azt gondolom, hogy talán kicsit rossz megfogalmazás. Én inkább kompenzációnak nevezném. Bár a törvénycsomagban az ösztönzés a cél, de hogyha a nemzetközi tapasztalatokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy a valódi bejelentők soha nem anyagi ösztönzésre jelentenek be, hanem mert tényleg nem tudják elviselni a helyzetet. Tehát minden valószínűség szerint az igazi korrupciós esetek feltárásában közreműködőknél nem anyagi ösztönzésről, hanem sokkal inkább a károkért elszenvedett kompenzációról lesz szó.
Kihez fordulhat az, aki ilyen cselekményt lát? Ugye jelenleg is fordulhat az igazságszolgáltatás különböző részeihez, a rendőrségtől az ügyészségig, de fölállna egy új antikorrupciós hivatal, amelyik kezelné akkor ezeket a panaszokat, ezeket a bejelentéseket külön az igazságszolgáltatási rendszertől elkülönülte, vagy azon belül, hogyan működne ez az egész rendszer?
Igen, a törvényjavaslat szerint ehhez a hivatalhoz érkezhetnek a bejelentések, és ez a hivatal egyrészt biztosítja a védelmet a bejelentőnek, ezen kívül pedig vizsgálatot indíthat az adott ügyben. És itt vagyunk szkeptikusak mi, Transparency International, mert a már létező szerveink sem vizsgálódnak nagyon hatékonyan. Minden valószínűség szerint jobb lenne tudni, hogy mi a probléma ezeknél a szerveknél. Kapacitáshiány, politikai befolyásoltság, vagy szakmai felkészületlenség az oka annak, hogy nem tudják feltárni a korrupciós eseteket. És ha tudjuk az okot, akkor inkább azt orvosoljuk, mint hogy egy újabb egységet hozunk létre. De valójában igen, ez történik, tehát a hivatal elkezd vizsgálódni, nem kizárhatók a párhuzamosságok, hogyha más szerv is.
Nyomozati stábja, vagy nyomozati jogköre lesz, vagy igazából ráépül az igazságszolgáltatás már meglévő rendszerére?
Ennél enyhébb vizsgálati jogköre lesz, ami kevesebb jogkört biztosít, mint mondjuk ami a rendőrségnek, vagy az ügyészségnek van, de mégis valamilyen módon elindulhat az ügyben,
és hogyha... összegyűjthet információkat, meghallgathat embereket.
Igen. Ez így van, és hogyha a bűncselekmény gyanúja merül fel, akkor fordulhat a rendőrséghez vagy az ügyészséghez, és akkor ez megint egy kicsit szkeptikus pont, hogy hát most is, ha bűncselekményt tapasztalunk, akkor a rendőrséghez és az ügyészséghez fordulunk, és nem tűnik túl hatékonynak, tehát vajon miért lesz a hivatal eljárása hatékonyabb, hogyha egy adott ponton úgyis át kell adni a meglévő szerveknek az ügyet.
Vizsgálták, vagy végignézték a magyar igazságszolgáltatás rendszerét ebből a szempontból, hogy valójában miért van az, hogy nagyon kevés korrupciós cselekmény kerül, viszonylag kevés korrupciós cselekmény kerül ezekhez az intézményekhez, és nagyon nehezen birkóznak meg ezekkel a cselekményekkel. Ugye ezek a cselekmények amúgy is nehezen felderíthetők, de úgy tűnik, hogy a magyar igazságszolgáltatás ebben nem nagyon jeleskedik. Tehát vizsgálták-e ezeknek az okát, hogy miért van ez így?
Nem, nincsen róla szisztematikus elemzésünk. Ami egy ilyen általános kép, az a kapacitáshiány, szakmai felkészülés, készületlenség, vagy szakmai, vagy képzettség hiánya, és valamennyi politikai befolyásoltság, de ez egy nagyon, nagyon alapos elemzésre lenne szükség. És az, hogy a bíróságoknál miért születik nagyon kevés és nagyon enyhe ítéletvesztegetéses ügyekben, azt, hogyha megnézzük a jogeseteket, akkor látjuk, hogy általában a kísértékű korrupciós ügyek jutnak el egészen a bíróságokig, tehát értető módon nem nagyon súlyos büntetések az eredményei.
Hasonló rendszerek működnek-e másutt a világban? Tehát működnek-e olyan jellegű antikorrupciós hivatalok, mint amire Magyarország készül, és működnek-e hasonló bejelentővédelmi rendszerek? És ha igen, akkor hogyan?
Igen, működnek több helyen. A bejelentő védelmi rendszerek nagyon jól működnek az angol száz országokban, és hasonlóképpen biztosítanak védelmet, mint amilyen a magyar rendszer lesz várhatóan. Az antikorrupciós hivatalok többféle működik, ugye a legközismertebb példa az antikorrupciós irodalomban a hongkongi, ahol létrehoztak egy ilyen hivatalt nagyon széles jogkörökkel, és nagyon gyorsan fel is lépett a korrupció ellen, és nagyon hatékonyan a Hongkong borzasztó sokat javította a Transparency International listáján pár éven belül, viszont azért ott adatvédelmi, személyiségi jogi kérdések komolyan felmerülnek, én nem gondolom, hogy Magyarországon ez a modell alkalmazható lenne. Működnek még a régióban is hasonló hivatalok. Itt az volt a tapasztalat, hogy vagy beilleszkedtek a meglévő rendbe, és politikailag befolyásoltak voltak, és nem voltak hatékonyak, vagy pedig amikor elkezdtek jól működni, akkor rövid időn belül lefejezték ezeket a hivatalokat, és akkor időről időre előjön, hogy akkor újra megerősítik, de amint túl hatékonyak, és igazán magas pozíciójú személyek ellen indítanak nyomozásokat, akkor általában van egy ilyen visszaesés.
Hát az, amit mondott, az Magyarországon is előállhat mindkét forgatókönyv egyébként, tehát hogy politikailag befolyásolttá válik a hivatal, vagy politikailag befolyásoltnak tekintik, és az is, amit másodikként mondott, tehát hogyha pedig nagyon jól működik, akkor elő vagy utóbb lefejezik, vagy elő vagy utóbb olyan intézkedések történnek ellene, amiben elehetetlenül a munkája.
Igen, épp ezért kérdéses számunkra, hogy ez a legjobb megoldása a korrupció elleni fellépésre. A Transparency International véleménye szerint nem nagyon jó ötlet a közbeszerzések tanácsából egy ilyen hivatalt kreálni, és különösképpen azért nem gondoljuk, hogy a közbeszerzések tanácsánál lenne ennek a hivatalnak a helye, mert korrupció sokkal több helyen van, mint a közbeszerzéseknél egyrészt, másrészt viszont ez az a szerv, amelyik a közbeszerzések tisztaságáért kellene, hogy feleljen, és az általa megrendelt legutóbbi kutatás szerint a beszerzések 65-75%-a korrupcióval fertőzött. Tehát nem úgy tűnik, hogy ez a szerv annyira hatékonyan lépett volna fel az utóbbi időben a korrupció ellen.
Egy másik civil szervezet képviselője a Társaság a Szabadságjogokért egyenesen azt mondta, hogy a jelenlegi hivatal inkább a probléma része, mint annak a megoldása. Tehát ők is szkeptikusak abban a tekintetben, hogy ez a hivatal képes lesz ellátni azt a feladatot, amit az új törvénycsomag ráró.
Igen, mi is hasonlóan gondolkodunk erről, de meglátjuk. Úgy legyen, hogy nem nekünk van igazunk.
Mert igazából ennek az új hivatalnak, vagy a régi hivatalnak a teljes átszervezéséből jön létre az új hivatal, vagy a régi hivatalból mindent, mindenkit, az egész szervezetet átveszik, vagy ezt nem nagyon látják még egyelőre, hogy hogyan?
Látjuk, ez benne van a törvényjavaslatban, némileg átszerveződik, de inkább kiegészül a közbeszerzések tanácsa egy közérdekvédelmi egységgel, ami ugye nagy újdonság, hogy a közbeszerzések tanácsa az elnökét a tanács tagok közül választja, a tanács választja az elnököt, és az új rendszer szerint viszont mind a közbeszerzések tanácsának, mind az egész hivatalnak az elnöke az egy személy lesz, akit a miniszterelnök és az államfő közösen jelölnek, és a parlament választja.
És hát valószínűleg teljes jogkört kap arra, hogy átszervezze ezt a testületet, vagy újfajta működési rendet alakítson ki. Tehát ilyen értelemben lehet, hogy valamiféle új szakaszt kezdhet a...
Nem. A törvényjavaslatban egyértelműen benne van, hogy a tanács rendszere marad ugyanúgy, ahogy van, és a döntőbizottság rendszere is marad ugyanúgy, ahogy van, tehát ehhez nem lesz jogköre az hivatal új vezetőjének.
Mi van még ebben az antikorrupciós csomagban, amelyhez egyébként Bajnai Gordon nagy-nagy reményeket fűz, és azt mondta, hogy a jövőben jelentős változásokat lehet majd elérni ennek a csomagnak a hatására?
A közbeszerzési törvényben vannak még változások. rengeteg olyan változás van, ami korrupciós szempontból nem annyira releváns, és viszont az a része, hogy újra megnyitjuk a közbeszerzési törvényt, és próbáljuk toldozni, foldozni, sok apró változtatást eszközölni rajta, az növeli a korrupciós kockázatokat önmagában. Tehát egy borzasztó nagy joganyagról van szó, nagyon, nagyon bonyolult, Európában abszolút rekorderek vagyunk, már a paragrafusok számával is. Hogyha ezt évente így módosítgatjuk, akkor az jogbizonytalanságot eredményes és növeli a korrupciós kockázatokat. A közbeszerzési törvényen belül egy olyan kezdeményezés van, ami valójában a Transparency International kezdeményezése volt. Ezek az úgynevezett átláthatósági megállapodások. Ez az nemzetközi tapasztalatunk az, hogy ez egy jól működő rendszer tud lenni, abból áll, hogy egy-egy tenderhez kapcsolódóan együttműködik a kiíró és a civil szektor, aztán a pályázati szakaszban már a kiíró, az ajánlattevők és a civil szektor, egy szervezet vagy egy magánszemély, aki hiteles és szakmailag és emberileg is hiteles.
Ami nem feltétlenül a Transparency International, tehát a Transparency International is részt vesz ezekben a megállapodásokban.
Lehet a Transparency International, de lehet más szervezet, lehet egy nyugdíjas szakértő is, mint ahogy például a berlini repülőtér esetében történik. Tehát, hogy ez a szakértő vagy szakértő szervezet monitorozza a beszerzést a legelejétől a végrehajtás végéig, rendszeresen jelentést ad közzé arról, hogy milyen incidensek történtek, milyen javaslatokat fogalmazott meg, mennyire fogadták meg a javaslatait, hol lát korrupciós kockázatokat, és maga a nyilvánosság ereje, visszatartó erejű, illetve hogyha sikerül egy normális beszerzést lebonyolítani, amiben nincsenek incidensek, jó az együttműködés, akkor az nagyon növeli a kiíróban a bizalmat, az ajánlattevőkben is a bizalmat, de leginkább az egész közbeszerzésben, ami nagyon ráférne a magyar közbeszerzési rendszerre.
És ezek az átláthatósági megállapodások kötelező érvényűvé válnak? Tehát minden egyes közbeszerzésnél kell ilyet a kiírónak tető aláhozni a civil szervezettel?
Mi nagyon bízunk benne, hogy nem, mert hogy az az alapvető kiindulási pont, hogy ez egy önkéntes együttműködés, tehát eddig a nemzetközi tapasztalat azt mutatta, hogy akkor hatékony, hogyha ezt tényleg szeretné a kiíró is, és az ajánlattevők is. Van olyan módosító indítvány a parlament előtt, amelyik a kötelezővé tételét célozza.
És ezt miért nem támogatják?
Mert akkor megindul egy lavina. Tehát, hogyha kötelező az átláthatósági megállapodás, akkor ugye biztosítani kell azt a hátteret, ami lehetővé teszi a végrehajtását. Létrejön egy szakértői adatbázis, hogy kik lehetnek átláthatósági biztosok, akiket ez a hivatal tartana nyilván ez szerint, a módosító indítvány szerint, és akkor a biztosok kiválasztása az már nagyon nehéz, hogy a hitelességen alapuljon ettől kezdve, hiszen most is van egy adatbázisunk, vagy egy szakértői csoportunk a hivatalos közbeszerzési tanácsadóké, és ezek nem feltétlenül a leghitelesebb szakértők. Nyilván van köztük bőven nagyszerű szakértő is, de hogy az átláthatósági megállapodások intézménye semmiképpen nem csak a diplomák száma és a tapasztalat alapján dönt az adott monitorozó mellett, hanem borzasztó nagy súllyal esik alatba az, hogy mennyire hiteles az adott
tehát
személy
vagy szervezet. Tehát ez igazából egyfajta ilyen pozitív bélyeg lenne, hogy így fogalmazzak ezeken az eljárásokon. Tehát ahol van egy ilyen átláthatósági monitorozó vagy átláthatósági megállapodás, az valamiféle pozitívumot jelenthetne az összes többi közbeszerzési eljárással szemben. Tehát azt lehetne várni, hogy a cégek egy része legalábbis, amelyeknek ez nagyon fontos, hogy ilyen legyen, az arra fog törekedni. Tehát, hogy megkülönböztetessék magukat a többitől, azok fognak arra törekedni, hogy ilyen megállapodásokat kössenek.
Igen, ez lenne a cél, akkor mondanánk, hogy jól működnek az átláthatósági megállapodások, hogyha ezt a keretrendszer tudná a törvény biztosítani. Meglátjuk, hogy mit fog ez a javaslat biztosítani, mert sok a módosító indítvány, illetve egy leendő végrehajtási rendeletre is utal a törvényjavaslat, amiről még sajnos nem tudunk semmit.
Említette többször a közbeszerzési jogszabályokat, amelyek Magyarországon nemzetközi viszonylatban is nagyon bonyolultak. Milyen javaslataik lennének most, hogyha az egészet új alapokról lehetne indítani a közbeszerzési rendszer átszervezésére?
Radikális egyszerűsítés. Tehát nem csak az értékhatárok tekintetében.
Tehát egy vadonatúj törvényt.
Igen, mindenképpen egy új törvényt, ami sokkal egyszerűbben fogalmazza meg azt, hogy milyen alkalmassági kritériumokat lehet alkalmazni, milyen eljárásokat, és a nyilvánosság sokkal magasabb fokú és sokkal szisztematikusabb biztosítása. Tehát gondolok itt arra, hogy ugye most is meg kell jelentetni a pályázati felhívásokat, meg a közbeszerzési terveket, meg a szerződéseket mindenkinek a saját honlapján, de ember legyen a talpán és újságíró a talpán, aki sok városnak a közbeszerzéseit össze tudja úgy nézni, hogy abból esetleg valamilyen trendeket, vagy ne adj Isten korrupciós kockázatokat kimutasson, tehát egy központi adatbázist mindenképpen javasolnánk, ami jól nyomon követhető, jól kezelhető, ennek visszatartó ereje tud lenni.
És milyen ellenállásba ütköztek, amikor egyébként ezeket a javaslatokat sorozatban tették? Tehát, hogy magyarul egy új törvényre, egy teljesen átalakított törvényre van szükség. Miért van ellenállás a törvényhozók, vagy az állam részéről, hiszen egyébként a kormányzat is látja, hogy a közbeszerzések területén lenne Magyarországnak a leginkább fontos teendője.
Ez biztos, de rengeteg érdek fűződik ahhoz is, hogy így maradjon a rendszer, és azt gondolom, hogy szorosan összefügg a párt és kampány finanszírozás átláthatatlanságával, tehát, hogy a kettőt együtt van értelme kezelni, és amíg a párt és kampány finanszírozás, tehát a pártok kampányaihoz nem tudjuk legális forrásokból biztosítani a pénzeket, addig a közbeszerzési trükkök élni fognak, akármilyen törvényt hozunk, és amíg a közbeszerzési rendszer ennyire bonyolult, addig nem is nagyon lehet kivédeni ezeket a trükköket.
Néhány héttel ezelőtt itt járta az Aléna stúdiójában Tóth István János korrupció ellenes szakértő, aki azt mondta, hogy eléggé improvizációnak tűnik a kormány antikorrupciós csomagja, hiszen nincsenek mögötte háttérelemzések, modellszámítások, hogy valójában milyen hatása is lesz ennek a csomagnak. Ezzel egyetért, hogy kicsit improvizatív ez a csomag, hogy mit mondana így összességében erről a csomagról?
Azzal egyetértek, hogy nincsenek mögötte háttérszámítások és háttértanulmányok, de mi végigkísértük a csomag fejlődését, és azt kell, hogy mondjam, hogy sokat fejlődött mondjuk a februári állapothoz képest, tehát az eredeti nagyon komoly átfedések az egyéb nyomozó szervekkel azért jóval csökkentek, de még így is vannak benne nagyon kétséges elemek, és hogy mennyire lesz ez működőképes, azt majd csak a jövő fogja megmondani.
Vendégünk Alexa Noémi, a Transparency International Magyarország ügyvezetője, hamarosan folytatjuk.